Nagy megtiszteltetés, köszönöm szépen az Attila meghívása, illetve hogy itt a Széchenyi Egyetemen is tarthatok előadást, és szeretettem köszöntöm a megjelenteket, azokat is, akikkel már találkoztam, vagy voltam munkakapcsolatban, és azokat is, akikkel egyelőre még érdeklődnek csak a téma iránt. Kajzer Jánosnak hívnak, Törzsgyökeres győri vagyok, tehát nem messziről jöttem. Tegnap kaptam több kérdést innen az egyetem egy-két oktatójától, hogy én győri vagyok, győri, igen. Mióta? Hát gyakorlatilag mióta megszülettem. Az, hogy külföldön is volt hosszabb, rövidebb ideig pályafutásom, az egy másik történet, majd arról is fogok itt beszélni. Tehát a témám az igazából ez a coaching. Mi is ez a coaching? Erről fogunk beszélgetni, és majd a végén visszakanyarodunk az alcímhez, ami tulajdonképpen milyen folyamatokat katalizálhatunk az egyetemen coachinggal vagy coachokkal, illetve egyáltalán a hogyan fogadja a felsőoktatás fellegvára a külső támogatót. Ez egy nagy kérdés. Nem olyan régen az újságból olvashattuk, hogy a Bagdi Emőkéjék az általános iskolákba szerették volna bevezetni a relaxációt, hogy a gyerekeink a picik, az egészen az alsó tagozattól nagyon nagy stresszel élik meg sokszor az iskolát, és hogy mi lenne, hogyha a pedagógusokat kiképeznék. És sajnos valahogy rendszeridegen még ez az egész dolog, és nem tudták beindítani ezt a projektet. Ebből is okulva én feltettem ezt a kérdést, hogy egyáltalán az egyetemnek szüksége van-e ránk? Ránk coachokra, fejlesztőkre, akik különben az üzleti életben már egy jó ideje dolgozunk, és Magyarországon is kezd ez megkonosodni. Mi is az a coaching? Nagyon röviden néhány szóban foglaltam itt össze, személyes és közvetlen hangvételű, és tettem mellé egy képet, ahol láthatólag egy édesanyja a gyermekével beszélget, bizalmon alapuló, itt a légtornászok, fejlesztést kísérő, személyes hatékonyságot növelő beszélgetések. Ez a rövid meghatározása ennek a coachingnak. És nyilván az egyik fő célja az, hogy az adott illető, aki egy ilyen coachot vagy támogatót kap, az valamilyen sikereket, előrébb lépést tudjon felmutatni, és ő maga is úgy élje meg, hogy igazából fejlődött a coaching folyamata során. Honnan ered ez a coach vagy coaching kifejezés? Ugye egy segítő támogató szakmáról van szó, sőt én azt gondolom, hogy ez már inkább hivatás, mint szakma. Itt is szintén egy tanárnőt tettem be, aki a kisgyereknek segít írni, és azt is lehet tudni a coachingról, van egy olyan eredete, hogy a magyar coach község, ahol a kereket feltalálták és a kocsi szó elindult, hogy lehet egy ilyen gyökere ennek a tudományterületnek, és itt csak azért, mert hogy akár nemzetközi viszonylatban is beszélgetnek erről, coach községnek ez a címere, tehát megmutatom, hogy ha hallottak erről, akkor ezzel is úgy felismerjék, hogy ott a kocsiszekrény, és mellette, ami még így a gyapjú, illetve a kosokat lehet látni az ikonikus ábrán. Valamint, ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy az USA-nak amerikai távolsági buszokon, hogyha valaki megnéz egy ilyen képet, szintén szerepelhet ez a felirat, hiszen ez a jármű, ez képes arra, hogy az egyik pontból a másikba, a nagyobb távolságra is eljutassa azokat, akik utazni szeretnének vele. Nálunk ez még így nem jellemző, de az amerikai filmeket, hogyha nézzük, nem szállunk repülőre, mert jaj, hát az ott a regisztrálják, hamar elkapnak minket, tehát ez az üldöző meg az üldözött viszonyába, és ezért inkább ilyen ezüstszínű buszokra szállnak fel, és mondjuk New Yorkból, nem tudom, 10-valány óra alatt átmennek San Francisco vagy Los Angelesbe. Tehát több eredete van ennek, de azt is mondják, hogy a coach az egy kísérő. A régi tulajdonképpen a kocsit vezető emberre mondták azt, hogy a megbízóját, aki felkérte őt, hogy vigye el valahova, azt kísérte. Elvitte az adott állomásra, ott megvárta, ilyen konfliktus kocsis helyzetbe, ami ma a relaxációs technikába tanítanak, például az autogén tréningbe, ellazulva kipihente magát akár 10-15 perc alatt is, majd jött vissza az, akit szállítania kellett, és őt tovább vitte. Tehát kísérte végig az útján. Nyilván voltak azért kalandosabb utak is, amikor erre az emberre számíthatott az, aki bennült a kocsiszekrénybe. Tehát van egy ilyen eredete is ennek a szakmának vagy a hivatásnak, de ahol igazából átkerült az üzleti életbe, a menedzsment tanba, az a 80-as évek. Az 1980-as években egy Timothy Galvin nevezetű úriember, itt látható a képen, egy teniszedző, aki megírta azt a könyvet, hogy The Inner Game, azaz a belső játszma, ő jött rá arra, hogy ha a világ legjobb sportolóinak is, mint ahogy ő is egy teniszedző, van egy külső támogatója, aki nem szerepel benne a pályán, de segítőre szüksége van ahhoz, hogy csúcs teljesítményeket érjen el, ez miért ne lehetne a menedzsmentben is? Tehát az vállalat vezetőknek, a menedzsereknek miért lehetne egy külsős támogatója? És itt szeretném feltenni a kérdést, hogy pont teniszbe, itt a hallgatóság, ki most a vezető teniszező a világban, vagy kik azok? Neveket tudtok-e mondani, vagy tudnak-e mondani? Djokovic, Federer. Na most őnekik is feltételezhetően van egy edzője, igaz? És ha feltesszük a kérdést, ki tud jobban teniszezni, az edzője, vagy a maga Federer? Ki tud jobban teniszezni? Federer, valószínűleg Federer, sőt biztos, hogy Federer, hiszen hogyha az edzője tudna jobban teniszezni, ő lenne a pályán. Igaz? De mégis szüksége van valakire. Kell egy olyan ember, aki kívülről is látja ezt a tevékenységet, és be tud neki kiabálni a pályára. És itt látható Federernek egy, hát valószínűleg egy fonákja, fonákot készít elő. És ez a Timothy Galvin nevezetű ember, ő az különben, a YouTube-on található meg vele angol nyelvű film, ahol röviden bemutatja, hogyan is vált ez a menedzsment tanoknak a részévé. Ki az a coach? Ez a következő rész. Ki az, aki azt mondja, hogy hát igen, én oda megyek, aztán majd segítek valakinek, majd megmondom a tutit. Nézzük csak. Tanácsadó. Igaz? És aki egy kicsit már hallott róla, az azt hallja többnyire, hogy ide jön a coach, és majd ő megmondja a tutit. Vagy nem? Vagy hogyan csinálja ő ezt? A hagyományos klasszikus értelemben van egy olyan technika, hogy különböző kérdezéstechnikával, haszonveszteség érvelése, tehát különböző módszertanokkal rávezeti ügyfelét a megoldásra. Ez az esetek jelentős hányában valóban így is van. Tehát olyan impulzív vagy facilitáló kérdéseket teszünk fel az ügyfeleinknek, amit ő elvezeti egy bizonyos úton, hogy a saját erőforrásaiból gazdálkodva megtalálja a megfelelő megoldást. Ez volt, mondjuk én azt mondom, a 2008-as válságig. 2008-as válság a vállalatoknál is úgy átrendezte a bizonyos erőforrásokat, hogy ezeknél a tanácsadóknál már nem nagyon van idő sok esetben, hogy hát majd szépen úgy megkérdezem, hogy vagy, mi van veled, és akkor megszerkesztem a kérdéseket, aztán majd te rájössz, vagy a következő két hét múlva lévő találkozóra megfejted, vagy kigondolod azt, hogy az én kérdésemre mi lenne a válaszod. És igen, sok esetben konkrétan várják tőlünk azt, hogy na most mondjuk meg, hogy mi az. Ezeket azokban az esetekben tudjuk megtenni, hogyha egy hasonló területről van néhány mintánk vagy sémánk a vállalati életből, hogy ők bevezették ezt a vállalati irányítási rendszert, ennek hatására különböző területeken nőtt a hatékonyság, és hogyha egy vállalatot abba a helyzetbe vagy hasonló kontextusba látunk, hogy őnek is most egy vállalati irányítási rendszerre van szüksége, akkor egy az egyben meg tudjuk mondani, hogy figyelj, vezess be egy ilyen VIRT, SAP-t vagy különböző márkákat ezek körül, a te dolgot, hogy kiválaszt, és abban az esetben megmondjuk, hogy ez legyen, megteszi, és úgy tudunk tovább lépni ezekkel a tevékenységekkel. De felmerült a kérdés, hogy ez a coach, aki így idejön, milyen alapon jön ide? Szóval beleavatkozik itt a cégünk, a vállalatunk, a szervezetnek az életébe? Gondoljunk bele, ugye a hasonló a magánéleti szférában a pszichológus az, aki ez esetleg el tudunk menni, ezt meg elmondani, hogy hát nekünk most ilyen élethelyzetben vezet problémánk van, és mit tud ő tenni. A direkt tanácsok azért többnyire a pszichoterápiában is elutasításhoz vezetnek, tehát pont nem azt fogja csinálni az illető, mint amit mondanak neki. Tehát azért gondoljunk bele, hogy egy coach, kapok egy telefont, mondom, hogy ez hogyan megy, kapok egy telefont, és mondják, hogy menjek be az egyik vállalathoz, ahol vagy korábban voltam, vagy még nem, felvetnek egy problémát, és akkor én most így, én vagyok az a bőgös emberke, aki úgy odamegy, azt mondja, hogy jaj, majd én megmondom a tutit. Nem olyan egyszerű azért ez a történet. Tehát nagyon el kell ezen gondolkodnunk, mert óriási felelősség az valakinek az életébe, a karrier útjába, vagy bármi ilyenbe belenyúlni. És úgy is szoktunk fogalmazni, hogy az az ember a coach, aki ott és akkor tanácsot ad, vagy nem. Ugyanis mi nálunk sincs nálunk a bölcsek köve. Borzasztó megtiszteltetés az, amikor felruháznak minket mindenféle olyan dologgal, hogy úgy néznek ránk, mint nem is tudom, ilyen félistenekre, hogy hú, hát ő majd jön, aztán ő majd megmondja. Nem tudjuk. Komolyan mondom, hogy nem tudjuk. Nagyon a legtöbb esetben nem tudjuk a megoldást. Azt tudjuk, hogy olyan módszertani, emberismereti, vállalatvezetési tapasztalatokat szereztünk az elmúlt évekbe, ami mellé hiszünk abban, hogy az az ember, aki tőlünk segítséget kért, azt el tudjuk juttatni egy jó kocsbusz hasonlatával éve A pontból B pontba. De ezek azért nagyon kemény körülmények között folynak, majd rögtön mutatom, hogy milyen értelemben. A coach hübriszéről beszélnék. Nem tudom, az ókori görög országi görög fogalom, ez a hübrisz, amelyet leginkább a gőg, az elbizakodottság szóval szokták fordítani. Sőt, hogyha itt belenézünk a szövegbe, akkor erkölcsileg a legnagyobb bűnt jelentette azt a bűnt, hogy az ember elfeledkezik az Istenek elsődlegességéről, és önmagát hiszi mindenhatónak. A coach képzésünkben kifejezetten kitértünk erre. Szóval kell azért nekünk egyfajta önbizalom, és mondom, hit ahhoz, hogy oda merjünk menni. Mert azért kontárkodni nem szabad ám sehol sem. Tehát emberéleteket, szervezeteknek a felépítését, azoknak a működési folyamataiba belenyúlni, ez nem egy egyszerű dolog. Óriási felelősség. Az megtiszteltetés számunkra, hogy azt mondják, hogy tőlünk várják a segítséget, és felruháznak minket ezzel. De hogyha már ők is hisznek bennünk, akkor ketten ezzel a hittel sokra tudunk menni. Ugyanis ugye Pál apostol levele mit mond a hitről? Hit a remél dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Tehát egy nagyon fontos motivációs tényező az, hogy hiszünk abban, amit csinálunk. Hoztam egy Bertrand Russell idézetet is, az a baj a világon, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Ezzel azt hiszem nap mint nap mindegyikünk találkozik a saját életében, gyakran előforduló dolog ez is. Itt viszont megemlíteném, hogy én amikor a coachinggal elkezdtem foglalkozni, az egy korábbi időszak volt. Már a 90-es évek végén én dolgoztam egy szervezetfejlesztő tréner cégnél, ahol igazából belső coaching, coach képzéseket vagy coaching képzéseket tartottunk multinacionális nagyvállalatoknál. Tréning módszerrel azt próbáltuk fejleszteni a vezetőknél, alsó és középszintű vezetőknél, hogy hogy tudnak úgy pozitív visszajelzést adni a beosztottjaiknak, hogy ők úgy éljék meg, tehát motiválólag éljék azt meg. Tehát nem lehet minden esetben a pénzzel motiválni egy vállalatnál sem, és milyen olyan módszertanokat tudnak bevezetni, elsajátítani olyan fortélyokat vagy technikákat, amivel hitelesen és nem manipulálva az embereket fejleszteni tudják a saját csapatukat, illetve az egyéneket a csapaton belül. De aztán későbbiekben, majd mesélek a sport gyökereimről is, 2007 környékén az Óbudai Egyetemen Baracskai professzor és Mérő László, Laci ugye a jövő héten valószínűleg jön ide egy előadást tartani, indítottak az Óbudai Egyetemen egy posztgraduális coach képzést. És amikor megláttam a hirdetést, meg a Mérő Lászlónak a nevét, Baracskai, azt mondtam, hogy ezt nekem találták ki. Tehát nem is tudtam korábban, csak ilyen külsős tanfolyamokat lehetett szerezni, ahol valami oklevelet kiállítottak arról, hogy egy tréner cég 6x3 napba különböző technikákkal, kérdezéstechnika, haszon-veszteségérvelés, ezeket megtanította embereknek, és adott ki egy oklevelet, hogy te coach lettél. Ez volt az első posztgraduális képzés Magyarországon, és Baracskai professzor írt is egy könyvet, ahol a coachot ő így fogalmazza meg, hogy a coach a pálya szélén hevesen hadonászó, ordibáló, szabad ember, ez nagyon fontos ez a szabad ember, aki a csapatából a győzelmet akarja kicsikarni úgy, hogy ő soha nem rúg labdába. Tehát itt a szabad embert azért kell kiemelnem, mert a cégek elkezdtek olyanokkal is foglalkozni, hogy képzünk mi belső coachokat. Tehát főállásban ott van a vállalatnál, és majd ő megy ide-oda tanácsokat adni. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos esetekben, vagy a fejlesztések célját kitűzve bizonyos esetekben működhet, de amikor már függelmi viszony van egy cégen belül, ott nagyon nagy hajtás van, a különböző osztályok között versenyek vannak, játszmák vannak. Hogyha ott bent dolgozik valaki, ide vagy oda el van köteleződve, amóta nem, ott azért ez már nem annyira független történet, és igen, vigyáznia kell, hogy kivel akasztja össze a bajszát. Mi külsős coachként, ha oda megyünk egy vállalathoz, akkor nekem nem csak jogom, kötelességem is azt megmondani, hogyha én nem tudok az illetővel kezdeni semmit sem. Még egy belső coach azért ez nem biztos, hogy munkaszerződéssel ki tudja jelenteni, és igazából meg is kell ezt mondanunk, hiszen a hitelességünkhöz hozzá tartozik ez a dolog. Tehát a szabadság, hogy kívülről megyek oda, igaz, hogy egy kötelmi jogom van, hiszen a szerződéssel megbízott engem a cég a tekintetben, hogy azt a feladatot elvégezzem, de azért vannak olyan alpontjai is ezeknek a megállapodásoknak, hogyha én úgy érzem, hogy nem tudok csinálni, vagy kezdeni valamit az illetővel, akkor én nekem ezt meg kell mondanom, és fel kell állni, és azt kell mondanom, hogy én nem tudom megmondani. És esetleg vagy javaslok magam helyett valakit, vagy már valaki ott is áll az ajtóból, hogy átvegye ezt a tevékenységet. Itt néhány képet hoztam sport viszonylatban, ahol láthatunk coachokat, hogy milyen tevékenységet. Lehet látni, hogy itt egyfajta utasítást ad. Itt egy kisgyerekhez lehajol, megfogja a vállát. Tehát a bizalmi viszonyt ezt érzékeltetik ezek a képek. Itt hát egy kicsit erőteljesebben szól a csapathoz ez az edző. Illetve hát láthatjuk a német válogatottnak is, akik a legutóbb világbajnokok lettek, a kócsát, vagy a nemzeti válogatottnak az edzőjét. De most nézzünk meg egy filmet. Ki az, aki kíváncsi arra, hogy mondjuk egy kócs hogy dolgozik élőben, néhány másodperces filmen? Mehet?
You're not just gonna walk away and give up.
Stuck.
You can get that. That's yours. Nobody else. Get in there and give it some heat. Give it some heat. Get in some heat. Get in there and you get it. You go in there, baby, and you go get it hard. You get it. You get it. You get it. That's the one right there. You get it. Yes. All right. Yeah, baby.
Kicsit aggasztó volt a dolog, de talán felfedeztétek, ki volt a coach. Hát az úriember, igaz? A hölgy az úgy ott hagyta volna az automatát, bedobta a pénzt, nem jött ki a csoki, már úgy el is ment tőle a kedve, és fordult volna el, amikor ő észrevette, és azt mondja, hogy na hát ezt nem. És hogyha a következő szlájdra ugrunk, akkor a coachingnak néhány jellemzőjéről beszélek, és minden egyes esetben igyekszem visszautalni a filmre. Nézzük csak meg, célorientáció. Tehát nagyon konkrétan megmondják nekünk azt, hogy mi az a cél, amit az adott emberrel vagy az adott szervezetnek egy részével el kell, hogy érjünk a fejlesztés folyamán. Konkrétan meg van ez határozva. Nagyon fontos a teljesítményközpontuság. Tehát kimutathatóan szám adatokkal is akár a human controlling területén alá kell tudni támasztani, hogy ez a fejlődés valóban létrejött. Különben vállalatok ma már tréningeket is úgy rendelnek meg, hogy a tréningek, amire lemennek, negyed év, fél év, attól függ, mekkora vállalat van, kimutathatónak kell annak lenni számadatokkal, számviteli adózási értelemben, hogy ezekbe a tréningekbe érdemes volt befektetni. Természetesen vannak olyan képzések, vagy olyan vállalati tréningek is, ahol esetleg a megtérülés az jóval hosszabb, hiszen az embereknek azt az adott technikát, amit tanulnak, azt magukévá kell tenni. Volt célorientáció az előző filmbe? Igen, ki kellett venni azt a csokoládét, amiért bedobták a pénzt. Teljesítmény? Szintén el kellett azt érni. Időbeli korlátosság, hát itt néhány másodperc alatt ez lement, de a coachingnak az egyik jellemzője, hogy amikor minket szerződtetnek, akkor ilyen 6-8, esetleg 10 alkalmas találkozókról beszélgetünk, és körülbelül két heti havi rendszerességgel, valahol sűrűbben is látogatjuk az ügyfelünket, és tulajdonképpen ennek a megtervezésére, ezzel a 6-8-10 alkalomra tervezzük meg a coaching folyamatot, és a végére kell elérnünk az adott cég, vagy azt a teljesítményt, amit nekünk előírtak. Ami még nagyon fontos, ez az autonómia. Az előbb is a kávéval az úriember, aki érkezett, ő nem ment neki a szekrénynek. Ő csak utasításokat adott, és az, hogy aztán a kocsi, tehát az ügyfél megfogadja ezeket a tevékenységet, amit ő mondjuk ott kiabált meglehetősen agresszív módon, az már az ő döntése, hogy abba belelépe vagy nem. A Federer a teniszpályán, amikor játszik, és az edzője bekiabál neki valamit, mert látja az ellenfélnek egy mozdulatán, hogy ő merre fog menni, és bekiabál valamit, akkor a Federernek még mindig van ideje, amikor feldobja a labdát, hogy most azt megcsinálja, amit az edzője mondott, avagy sem. A döntés az az ő kezében van. Valamint, ami még nagyon fontos, hogy az ügyfélnek, a ügyfélnek és a coachnak is a személyes erőforrásával kell, hogy dolgozzunk ezekben a folyamatokban. Hogy mire is épül ez, vagy mi az, amit én a coach erőforrásának értek. Van olyan helyzet, amikor olyan területen kell fejlesztenünk az ügyfelünket, amiről neki mondjuk lexikális tudása nincsen, vagy még kevés az, ami neki megvan, és általában a mi saját erőforrásunkból ezekben az esetekben küldünk át neki anyagot, amiből felkészül, és mire mi a legközelebbi találkozóra megyünk, addig van alkalma ezt már, mivel az agya nyilván dolgozik rajta, szépen felkészülni, bizonyos mértékben feldolgozni, és ezt a folyamatot segítjük vele tovább. Coaching iskolák és irányzatok, ez a másik. Először két területet említek meg, az egyik ez a life coaching. Mint a neve is benne van, ez inkább életvezetési tanácsadás. Többnyire pszichológusok, családterapeuták, akik ezzel foglalkoznak, és igazából az életútban való elakadásokban, problémákban, különböző helyzetekben többnyire pszichológiai végzettséggel is rendelkeznek, próbálják az embereket támogatni, de például foglalkoznak ilyen life coachok karrier tanácsadással is. Ugyanúgy, ahogy én nekem is az egyik tevékenységem az az, hogy valaki embereket akár kívülről bejuttassak vállalathoz, tehát abban a folyamatban segítek, vagy pedig abban, hogy ő egy vállalaton belül van, magánúton megkeres, nem a cég keres meg engemet, hanem ő megkeres, hogy ő szeretne akár vezetővé válni, vagy belül egy hamarosan megnyíró pozíciót megpályázni, és hogy erre én készítsen fel őt. A másik terület ez a business coaching, nyilván én itt most főleg erről beszélek, tehát én, aki ezzel foglalkozom, inkább üzleti coachinggal foglalkozom. De azt is el kell mondanom, hogy a coaching valamikor Magyarországra a 90-es évek közepén végén jött be, de a 2000-es években pedig megalakultak az első coach szövetségek. El kell mondanom, hogy az én olvasatomban, ahogy utána néztem, Németországban, amikor megérkezett a coach meg annak különböző irányzatai, ezek az irányzatok nagyon sokáig rosszba voltak egymással. Tehát fúrták egymást, hogy ez az igazi, az az igazi, nagyon sokáig veszekedtek, aztán egy viszonylag hosszú idő alatt ülepedett az le, hogy mégiscsak együtt kellene dolgozni. Az én egyik nagy meglepetésem az az volt, hogy Magyarországon nagyon gyorsan egymásra találtak a különböző coach szervezetek, és itt a magyarországi akkreditált, regisztrált coach szervezeteknek a vezetői egy szövetséget hoztak létre, a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségét. Ennek van egy központi elérhetősége, ők mindenféle háttértámogatást, szakmai etikai kódexet fogalmaznak meg, és itt ennek a honlapján megtalálható ennek a 7 coach szervezetnek az összes coacha, be van regisztrálva, és le lehet őket keresni, akár név elérhetőség útján. Nem mindegyikünk ismeri mindegyikünknek, a különböző rendezvényeken nyilván találkozunk, de ez meglepő módon Magyarországon, ez nagyon hamar létrejött. Tehát megkeresték egymást, és azt mondták, hogy mi dolgozzunk úgy együtt, hogy tiszteletben tartjuk a másik metodikai, módszertani vagy szervezeti tudását, és nem az a cél, hogy itt hátrafelé vagy egymást gáncsolva dolgozunk, hanem akár még, hogyha szakmailag úgy ítéljük meg, hogy egy tranzakcióanalizeten játszmákat építő coaching szervezet az alkalmasabb a feladatra, akkor javasoljuk, hogy hívják őket. És hát ezen a honlapon engemet is meg lehet találni. Itt a coach ablakának néhány részletéről beszélek. Amikor nekünk a coach képzésünk folyt, akkor körülbelül ezen az ablakon keresztül próbáltak minket megtanítani, hogy kinézünk. Ugye a konstruktivizmus itt az egyik felső sorban, vagy a felső körívben az emberrel kapcsolatos tudományágak vannak közelebb, az alsónál inkább az üzleti. A konstruktivizmus itt olyan értelemben gondolok én, hogy a konstruktivista pedagógia az azt tanítja, körülbelül a 60-as években érkezett ez is, vagy 70-esben Magyarországra, Naalka István az egyik fő zászlósa ennek a pedagógia képzésben, hogy a konstruktivista világkép értelmében mindegyikünk, mindenki más-más ablakon keresztül néz a világra. Csak minden ember saját maga csak azon az ablakon keresztül tud kinézni. Önök most nézik az én előadásomat, de mindenkinek mást jelent az, amiről én beszélek. És a konstruktivista pedagógia is arról beszél, hogy tulajdonképpen a fejünkben lévő világképeink azok merőben eltérőek lehetnek. Ez azért fontos a pedagógiai ismeretek is a coachoknak, hiszen mi fejlesztjük, sok esetben oktatjuk azokat az ügyfeleinket, akiknek ilyen területen van szüksége, hogy előrébb lépjenek. És a konstruktivizmusnak az ismerete azért is fontos, mert amikor én az első találkozók alkalmával leülök az illetővel és beszélgetek, nekem valahogy meg kell ismernem, meg kell fognom az ő világképét, hogy miért jutott ő ide. Mi rajzolódok ki az adott problémával, döntési helyzettel vagy kompetenciával kapcsolatban ki az ő fejébe, és hogyha ezt megértem, vagy megközelítőleg meg tudom megérteni, akkor utána tudom hozzátenni az én agyam, vagy az én világképem által látottakat, és ezután ezek között hálót szőve tudom feltételezésem szerint előrébb juttatni az illetőt. A másik ez a probléma megoldás. Ugye a problémáról akkor beszélünk, nagyon sokszor összekeverjük a döntési helyzeteket, ugye a döntésnél van egy alternatív lehetőség, ezt vagy azt választam, problémánál ott állunk egy szakadék szélén, és nem tudjuk, hogy mit évők legyünk. Ezekben az esetekben is hatható segítséget adhat egy coach, egy vállalat vagy egy cégnek a vezetőjének, hiszen őneki ki kell találnia egy megoldást arra. És amikor ilyenkor a bizalmi viszonyban annak a problémának a megoldásra nem csak a vállalatnak a vezetője van ott, aki töri az agyát, hanem egy coach által tulajdonképpen még egy agyi kapacitása, még egy világnézet ott van mellette, akivel ütköztetni tudja a nézeteit, és esetleg közösen megtalálják azt a megoldást, ami bevezethető. A döntéstámogatás ez a másik történet, a megfelelő információk összeszedése, és a döntések meghatározatalával olyan impulzusoknak, illetve egyensúlyoknak a megtalálása a feladatunk a megbízónkkal együtt, ami őt nyilván előre viszi. Döntéseknél még, amit meg szoktunk így említeni, Én azt látom, hogy ma Magyarországon a vezetők jelentős része nem tud meghozni döntéseket. Tehát mindig várja az ideális pontot, hogy jaj, még nekem még információ kell, meg még mindig nem látok mindent, nem. Az igazán jó vezetők, hogyha assessment centereket vagy LDC-ket csinálunk benn vállalatnál ilyen mérő rendszereket, ott is azt látjuk, hogy igazából a jó vezetők azok hiányos információk alapján is képesek döntést hozni. És ami itt egy ilyen szlogenünké vált a döntésnél, az az, hogy minden lassú döntés rossz, de ez nem jelenti azt, hogy a gyors döntés az jó lesz. Hanem hogyha rosszul is döntünk, akkor még lehet, hogy van időnk azt ignorálni, és esetleg egy újabb döntést hozni. Amiben még, amin keresztül mi nézzük a világot, ez a gazdaságpszichológia. Ugye a viselkedés gazdaságtan ez az elmúlt 10-15 évben nyert nagy teret. Kahneman és Tversky nevét kell itt megemlíteni, akik a kilátás elméletet hozták, és ők két pszichológus, két izraeli származású Amerikában dolgozó pszichológusról beszélek, akik 2002-ben közgazdasági Nobel-díjat kaptak, és azt kutatták, hogy például a tőzsdei befektetéseknél, amit azt gondoltunk, hogy az emberek racionálisan döntenek, és így ki tudjuk számolni, hogy mi lesz a döntésüknek az eredménye, ez teljesen nem működik. Ugye a pszichológia világa, hogyha ilyen együttértési mutatókról beszélünk, akkor ilyen 0-5 között van. Nem lehet megmondani, miről van szó. Nem egy mérnöki feladat, hogy valamit kiszámolok, determinisztikus folyamatok vannak, algoritmizálhatom a termelést, és tulajdonképpen kiváltom robotokkal, aztán akkor azok majd megoldják. Az emberrel, aki foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy az ember az nem így működik. Tehát bármennyire szeretnénk, ez abszolút nem működik így, és itt a gazdaságpszichológiának is jelentős szerepe van, valamint szociálpszichológiai ismeretek, nyilván az emberi interakciók, az embernek a működése, ez mind-mind fontos ahhoz, hogy mi egyáltalán azt tudjuk mondani, hogy hozzá merünk nyúlni. Az üzleti élet oldaláról nyilván a vezetéssel tisztában kell lennünk. Tehát vannak coach kollégáink, és én azt gondolom, hogy minden további nélkül nagyon jól dolgoztat egy vállalati környezetben is, mondjuk egy pszichológus végzettséggel jól dolgozhatnak coachok, és hatékonyan dolgozhatnak, de azért az üzleti tudás, az üzleti tapasztalat, az én azt gondolom, hogy nagyon fontos lehet abban, hogy minél jobban megértsük azt, hogy az ottani vezetőnek mivel kell megküzdenie. A projektmenedzsment szintén egy olyan tevékenység, vagy egy olyan látásmód, ami ugye az erőforrások elosztását megfelelő időn belül, milyen minőségben tudjuk létrehozni a dolgokat, nagyon fontos ismeret, illetve ezen belül a projektmenedzsmenten belül, amit bárhol máshova is a világba vihetünk tovább, ez a kockázatoknak az értékelése, a kockázatmenedzsment, bele tudunk-e menni dolgokba, hogyha azt a projektet megtervezzük, haladunk, végig gondoljuk az egészet, részletesen elemezzük, és a kockázatokat is elemezzük, ha bekövetkezik valami, akkor mi van. És nagyon sok esetben nekünk coachoknak éppen ezen a területen is tükröt kell tartanunk az ügyfeleink felé, hogy várjunk csak, ne ugorjunk bele olyan gyorsan. Milyen lehetséges kimenetei lehetnek ennek a tevékenységnek, van ennek a folyamatnak, hogyha mi ezt beindítjuk. Ha valami bekövetkezik, akkor arra milyen ABC vagy D választ tudunk adni, hogy esetleg mérsékeljük a kockázatoknak a káros hatását. Azt az üzleti tervezés, itt nyilván pénzügyi számviteli és gazdasági számításokat is követünk mi a különböző területeken. Tanácsadóként felépítünk egy stratégiát, megismerjük a helyzetet, tudjuk, hogy 8 alkalommal találkozunk az illetővel, és akkor mi saját magunk készítünk egy tervet, amit aztán utána az ügyféllel átbeszélünk. Melyik találkozónkra körülbelül hol kell tartanunk. És ehhez aztán nagyon, mivel hogy korlátozott a találkozásoknak a száma, nagyon kötve is vagyunk e tekintetben. Nyilván át tudunk lépni határokat, ha azt veszük észre, hogy menet közben másfelé kell elkanyarodnunk. De ez köti az ügyfelet is. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan cégek, sőt, inkább a hivatalos szférában találkoztam olyannal, hogy úgy éltek meg minket, coachokat, mint akik jönnek ellenőrizni 2 hét múlva. Megcsináltam az adott feladatot, vagy nem? Tehát ott egy kicsit azt vettem észre, hogy olyan, biztos azért jön, hogy megnézze, hogy én a vagyok, és akkor megcsináltuk meg. Nehéz volt kialakítani kapcsolatot. És mondom, ez főleg az állami, illetve a hivatalos szférában találkoztunk ilyennel. Valamint, ami még nagyon fontos, ez a tudásmenedzsment. Tehát az, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, és visszük a tudást az egyik szervezetről a másikra. Természetesen nagyon komoly titoktartási szerződéseink vannak. Nem azt mondhatjuk el, hogy mi volt a másik szervezetnél, hanem a módszertant át tudjuk vinni. Például az előbb említetted, hogy ők bevezettek, vagy egy cég bevezetett egy vállalatirányítás rendszert, ti is már akkorák vannak, mondjuk egy kis vagy középvállalkozásról beszélve, hogy nektek sem ártana most már az üzleti folyamataitokat ezen keresztül látni. Aztán a coachoknak milyen kompetenciái vannak erről, olyan nagyon sokat nem akarok beszélni, de nyilván vannak szakmai, módszertani és személyes kompetenciák. Itt a személyesnél ezek a szociális, az emberi gondolkodás, élettapasztalat nagyon sok kell hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalatoknál itt Magyarországon még azért kevésbé, tehát nagyok a generációs ellentétek. Tehát olyan cégeknél dolgoznak 20 évesek, meg az 50-valahányosok, én sajnos azt veszem észre, hogy annyira más világkép van már, pláne mióta a digitális benszülöttek 91 óta ugye megszülettek, hogy egyszerűen nem értik egymást, és akarva, akaratlanul is nem tudatosan keresztbe tesznek a másiknak, és nem ismerik meg a másikat, pedig ugye ezzel már foglalkozik a vállalaton belül a generáció menedzsment. De az élettapasztalatokat, én azt gondolom, hogy bizonyos kor fölött a vállalatoknál az idősebb, tapasztaltabb kollégákat fel kell ruházni mentori kompetenciákkal, hogy ők segítsék valahogy a fiatalokat. Őnekik meg kell azt tanulniuk, hogy el kell fogadni, hogy az idősebb embereknek az élet mindig ismétli önmagát, csak lehet, hogy digitálisan, nagyon sokat lehet tanulni. Ami még nagyon fontos nálunk értelemszerűen, ez az empátia. Tehát meg kell tudnunk azt érezni, hogy az ember az hogyan dolgozik ott, mit csinál, milyen élethelyzetben van, mennyire nyomasztja őt az a stressz, hogy év végén most a nagy hajrákba, tehát december van, a pénzügyi termelő cégeknél olyan hihetetlen stresszben vannak emberek a termelő soroktól kezdve mindenhol, hogy az évvégi negyedéves és évvégi tervek meg legyenek, hogy az valami hihetetlen. Tehát ez elképzelhetetlen. És ezekben a helyzetekben is mi nekünk tudnunk kell segíteni, támogatni azt az embert, akinek ott az a feladata, hogy év végére, december 31-ére meglegyenek ezek a valóságban is ezek az előírt számokat tudják teljesíteni. És ez a mellette lévő szó, ez a kongruencia, ez a hitelesség, hogy együtt kell haladnunk az ügyfelünkkel, és ha viszont valamit nem tudunk, azt meg kell tudni mondani. Elmondom például azt, hogy mennyire érdekes volt, én döntéselméletből vagy miből vizsgáztam itt pont a coach képzésen, és kaptunk egy konkrét vállalati problémát. Ott ültünk benne öten, és azt mondták, hogy mindenki ugyanazt a feladatot kapja, aki megválaszolta, az föláll, kimegy, megvan a jegye, és utána jön a következő kérdés. És olyan vállalati helyzeteket tártak elénk néhány mondatban, hogy arra nekünk be kellett mondani valamit. Várták azt, hogy mondjuk erre meg a megoldást. És akkor mentünk szépen. Tehát a legfiatalabb révén a sorban előttem, mint tapasztalabb cégvezetők, meg egyébek voltak, ott ültem is. Mentek végig, nem jó. Mondom, Jézusom, mi lesz itt velem? Mondom, itt fogok megbukni életemben először. És aztán felálltam, rám néz professzor, és mondom neki, fogalmam nincs. Köszönjük szépen. Senki nem tudja. Fölállhat, kimehet. Tehát meg kell tudnunk mondani azt, hogy nem. Nem értem, nem tudom, hogy mi a megoldás, vagy keressük meg együtt, vagy én nem vagyok alkalmas arra, hogy belőled ezt kihozzam. Ugye tisztában kell lennünk az egyén és a szervezet működésével. Humán menedzsment ismereteknek kell lenni, hiszen ezek az emberek, akiket mi támogatunk, azok valahol a hierarchiában benn dolgoznak. Egy vezetőnek soha nem egyszerű a tevékenység. Mindenki mindig vezető akar lenni, csak nem vesz észre, hogy egyet feljebb kerül, akkor tulajdonképpen a szendvicsbe csak egyet ugrott tovább, mert a vezetői funkció az egy szendvics funkció. Lentről az emberei által jön a nyomás, el kell velük érnie azt az adott tervszámot, fentről viszont a vállalat vezetés részéről folyamatosan követelnek tőle. És ezeket a szituációkat megint nagyon nem egyszerű. Tehát a humán menedzsment, a belső vállalati karriatútak. Volt szerencsém részt venni nagy multinacionális vállalatnál alsó szintű vezetőknek a következő 2 éves karrierútjuk megtervezésében, egy LDC panel segítségével felmértük ezt a 115 embert, és utána nagyon nagy felelősség volt azt mondani, hogy ki az, akit és milyen irányba kell továbbfejlesztenünk. Ez az egyik sikerem volt egy nagy vállalatnál, és nagyon büszke is vagyok rá, hogy tudtam ebből dolgozni. Még a lefutott vizsgálat, illetve a megszületett tervek ügyében még rá egy évére is felhívott a cég, hogy most tudnak az egyik emberüknek egy lehetőséget adni, mit gondolok én róla. Mondom, egy év táblatában már ez nagyon nehéz, és akkor vissza kellett keresni az akkor leírtakat, informálódtam az illetőről, és mondtam, hogy hát nyilván én azt gondolom, minden további nélkül, ti azt látjátok, hogy most tudjátok megadni neki a lehetőséget, akkor mehet ez tovább. Az illetővel én aztán ott már nem is találkoztam. Megkapta a lehetőséget. Humán menedzsment területén emberek kiválasztása, betanítása, vezetővé való segítése, ez egy nagyon fontos terület. Én kifejezetten azt szeretem, mikor valakiket olyan megbízásom érkezik, hogy vezetővé próbáljam segíteni az adott illetőt. Kiválasztják mondjuk egy 6 fős csoportból, ez egy mérnök csoport, és akkor most ő lesz a csoportnak a vezetője. Borzasztóan nem egyszerű. Akiket nem neveznek ki a másik 5 embernek a fejébe, ő átkerül egy másik kategóriába. Azt szokták, ilyenkor azt szokott lejátszódni, hogy ó, hát már főnök lett, már ő már, ó, már nem is velünk jön, meg nem jön be velünk sörözni, meg olyan fönhordja az orrát, meg egyebek. Nem az az ember változik meg. A csoport fejébe kerül máshova az az illető, és egyszerűen más szemüvegen keresztül néznek már rá. És ő neki is ezt megélni napi szinten, hogy a korábban egy szinten dolgozók után most ők máshogy néznek rám, ezt is fel kell vele dolgoztatni. Aztán nyilván ismereteinknek kell lenni termelés-gyártás területén. Tehát, hogy azért azok a taktidők, az, hogy az MPI-val, a technológiai fegyelem szerint le vannak írva dolgok, és ezt az emberekkel be kell tartatni, ez azért megint nem egy egyszerű történet, hogyha az embernek nincsen rálátása. Azért említettem az előbb, hogy azért egy pszichológiai végzettséggel rendelkező ember magából az emberből biztos, hogy sokat tud coaching folyamán is kihozni, de nem árt, hogyha tisztában van bele, hogy ő mi az a környezet, amiben benn van. Hogy például egy számítógépes Winchestereket gyártó cégnél a vezető is nagyon sok esetben, meg a dolgozó is tiszta térben dolgoznak, csak a szemük van ki. Tehát maszkkal együtt, mint egy ilyen a vírusos filmeket, hogy nézzük, ugye, hogy a Winchesterre a szennyeződés ne jusson be. Most ebbe a ruhába lehúzni a 8, meg a 10, meg a 12 órát, és az egy stressz szám az embernek folyamatosan minden nap, és akkor ezek között megállni a helyét, és úgy vezetőként kommunikálni, hogy sokszor az arcát nem látják, csak a szemét. Ezek olyan szűk spektrumok, amiből szintén nehéz néha kiszakadni. Projektmenedzsmentről volt szó. Jó. Milyen területeken dolgozunk? Ugye, amit én elvégeztem eredetileg képzést ebben a tekintetben, a tudásfrissítő coachokról volt szó. A tudásfrissítő coach az elméletileg a cégnek a vezetőjével foglalkozik, és új üzleti modelleket és megoldásokat kell, hogy kitaláljanak. Tehát a tudásfrissítő coach az leül a vállalatvezetővel, és megpróbálják kitalálni együtt a jövőt, egy víziót, hogy hova juthatna el a cég. A többi coaching területről majd meséljek, a kompetenciafejlesztés meg ilyen az egészen más. Tehát új üzleti elképzeléseket kell kitalálnunk, és azt kontextusba helyezni. A kontextus az egy nagyon fontos történet, mert nem biztos, hogy adaptív az a dolog, amit kitaláltunk, és ehhez szintén egy filmet hoztam nektek. Kicsit mellé nyúlt, igaz? Azt gondolta, hogy ilyen könnyű copy-paste beilleszteni azzal, hogy otthon ő is földobja a családnak az életét, átlátott a szomszédba, tehát ez nem ennyire egyszerű. Az üzleti élet sokkal nagyobbat lehet bukni, hogyha azt gondoljuk, hogy leveszünk. Éppen ezért van az, hogy embereken néha beszélgetek, és akik kevésbé járatosak mondjuk ilyen társadalmi gazdasági területen, azt mondják, hogy ó, hát Németország olyan jó a nyugdíjrendszer, hát vegyük mászt, de miért nem itt csináljuk meg? Teljesen mások az adottságaink. Nem illeszthető be ez a folyamat. De egy hétköznapi ember ezzel nincsen tiszta, hogy mennyiféle dolognak kell ehhez megfelelnie. Aztán a döntéstámogatás volt, már róla szó. Igazából itt nagyon fontos az, hogy az emberi válásunk folyamatában is kicsi gyerekkorunktól megtanulunk döntéseket hozni. De azzal nagyon sokan nem vagyunk tisztában, hogy az adott szituációban vagy hasonló sémákban lévő első döntésünk, az nagyon rányomja a bélyegét a következőkre. És rengetegszer találkozunk olyanról, hogy vállalati szinten, egy vállalati helyzetben, az adott osztályon egy vezető hoz egy döntést, és nem jó kicsengése van. Negyed év múlva hasonló cipőben jár, meghozza még egyszer ugyanazt a döntést. Tehát ragaszkodunk a saját már bevált receptjeinkhez, és néha nem is vesszük észre, hogy újra azt szerint a recept szerint dolgozunk. És erről szól ez is, hogy ilyen tökéletesen irracionálisak vagyunk, de erről sokkal többet lehet megtudni Dan Ariely-nek a TEDx filmjéből, ahol az emberek motivációval, döntéseivel foglalkozik. A korlátozott racionalitásról beszéltünk, döntés előkészítés. Nagyon sok esetben motiválással kell foglalkoznunk. Hogyan lehet embereket motiváltá tenni? Ugye említettem már, hogy a pénznek egy sajátos funkciója van, sok mindenre rá lehet venni vele az embereket, amit különben nem tennének meg. Nagyon összetett a hatása, de nem ez a minden. Tehát igazából, hogyha azt is megnézzük, hogy miért törtek ki háborúk, akkor legtöbbször ilyen ideológiárék és eszmékért haltak meg emberek, nem is a pénzért. És a vállalaton belül is igazából a motiváció az egy nagyon fontos dolog. Csak azzal is szinte segítséget, támogatást tudunk annak adni embereknek, hogy fejlődjenek, hogy rendszeresen visszajárunk hozzájuk. Tehát az, hogy jön valaki, aki figyel rájuk, ez az alkotó odafigyelés, ez azt jelenti, hogy nagyon bele kell élnünk magunkat abba, hogy amikor ő beszél a problémájáról, csupán azzal a technikával, hogy ő kimondja, megfogalmazza felénk, egy külsős ember felé, tehát nem saját magába gondolkodik, hanem külsős ember felé megfogalmazza a helyzetet, már bizonyos helyzetekben ő megvilágosodik és talál megoldásokat. Meg se szólaltunk még tulajdonképpen, de ez már segíthet embereknek. Aztán visszajelzéseket kell tudnunk adni, hogy ő hogy halad a folyamattal, mi az, amit látunk. Ezeket viszont olyan köntösbe kell csomagolnunk, hogy mi nyilván a jövő héten vagy két hét múlva újra jönnünk kell vissza hozzá, és elfogadja tőlünk azt, amit mi mondunk. Tehát ennek is a technikája, vagy melyik embernek hogyan tudom ezt megmondani, ez is egy borzasztó összetett folyamat. Aztán kompetenciafejlesztés, szintén az egyik kedvenc területem. Amikor például a vezetővé válásról már beszéltem egy kicsit, de mondjuk amikor az asszertív kommunikációt kell valakinek tanítani. Vezetővé kinevezték, különben mindennel rendben van, de talán túl sokat beszél feltételes módba. És hogyan tud erről leszokni, hogy egy ilyen szituációban milyen technikákat, fortélyokat tud elsajátítani hosszabb, rövidebb idő alatt, amivel tulajdonképpen a meta nyelvezetét teszi hatékonyabbá vagy határozottabbá. Aztán megküzdési stratégiák, ez ugye szintén a stresszkezelésnek a területe, hogy mi az az időpont, amikor nekünk is ebbe esetleg már bele kell nyúlnunk, és különböző technikákat kell nekik tanítani arra, hogy igazából túléljék az elmúlt időszakot, azt a nagy nyomást, amivel benn vannak egy vállalatnál. Itt jegyzem meg, hogy bár én a sportból jövök, az egyik legjobbnak tartom, hogyha valaki nem mozog és elkezd mondjuk sportolni. Nem hirtelen és gyorsan és sokat. De az egyik legjobb stresszkezelő technika, én azt gondolom, hogyha valaki mozgásban aztán levezeti a feszültségét, majd utána átmegy. A mozgás, a sport közben is rengeteg agyi impulzus születik és terheli az ember, de teljesen más területe, mint a szellemi igénybevétel tekintetében. Aztán konfliktuskezelés. Vállalatokon belül rendkívül gyakori. Tehát napi szinten találkozunk a konfliktussal, ezeknek a megoldása, feloldása, hogy belemegy vagy elkerüli az adott szituációt, erre is próbálunk mi különböző módszerekkel segítséget adni. Nyilván tréningmódszertanban is ismerősek vagyunk ezeknek az elemeivel, illetve az összetettségével, és akár négy szemközti szituációban is van, hogy lejátszunk helyzeteket, problémákat. Aztán a másik, ami szintén a vezetők részéről jön, hogy a munkatársakat ugye hogyan tegyék motiváltabbá, de erről is azt gondolom, hogy már volt szó. Ha viszont ide a fönti ábráról feltekintünk, akkor azt veszük észre, hogy minden területen mi kócsok tulajdonképpen a változást támogatjuk, a pozitív irányba történő változást. Az, hogy pozitíve valami, ezt különben az idő szokta igazából eldönteni. Tehát ez is egy borzasztóan képlékeny fogalom. Ugye ezeknél a kompetencia rendszereknél is, hogyha valakit fejlesztünk, nagyon kell arra figyelnünk, hogy lehet, hogy valamibe fejlesztjük, de mi az, amiben esetleg ennek hatására ő visszalép. Tehát nem biztos, hogy olyan egyértelmű dolgok vannak arra vonatkozólag, hogy én oda megyek, és akkor most én a vezetői kompetenciáját fejlesztem, úgy látom, hogy előre lép, határozottabban áll ki az emberek elé, prezentációt tart, stb. De van-e olyan lépés, vagy olyan területe ennek a rendszernek, ami meg ennek hatására, a fejlesztés hatására akár visszafelé sült el? Mondom, hogy miről van szó, ugye szintén a sportból van az alapfizikai képességek, ugye az állóképesség, a gyorsaság és az erő. Ha az egyiket koncentráltan fejlesztem, akkor egy mikrociklus alatt egy egységnyit előre lehet lépni. De miközben a maximális erőt vagy a gyorságot fejlesztem, az állóképessége meg visszafelé épül az embernek. Hogy lehet azt csinálni egy sportolónál, hogy ez a három szög, ez mindenhol fejlődjön, illetve az üzleti életben is, hogyha az egyiket fejlesztem, akkor nem megyek el a másiknak a rovására. Tegyük fel, hogy nem volt túl empatikus az embereivel az illető, és akkor segítem, hogyan tudod beleképzelni magad, beszélgetés közben képzeld el, hogy ő milyen testhelyzetben ül, kérdezd meg tőle ezt, és akkor egyre empatikusabb lesz, bár ezt tanulni kicsi korunktól, többnyire az édesanyánktól tanuljuk, és akkor empatikus lesz, és előbb óta, hogy hát ne haragudj, ez a decemberi tervek, na tudom, probléma, semmi gond. Tehát túl empatikussá se válhat az illető, mert aztán még nem lesznek meg a tervet, és akkor különböző problémák lehetnek. Ez a kompetencia térkép, ugye szintén differenciál, de azért azt tudnunk kell, hogy az emberekben ez nem vállaltad, az emberi agy az sokkal összetettebb a gondolkodásunk, mint az, hogy egy ilyen kis egyszerű térképeken vagy bármin ábrázoljunk. Ez 6-8 évvel ezelőtt egy nagy vállalatnak a vezetői kompetenciájának a hálózatát mutatja, és hogyha megnézzük, akkor ilyenek találtok rajta, hogy hajtóerő, drive. Mekkora életerő van abban az embernek? Egy vezetőnek azért többnyire ahhoz, hogy hatékony legyen, lendületet kell tudni adni a csapatának. Akár a hangjával, a beszédtempójával vinnie kell tudni az illetőket. Mert hogyha aztán lelassít, vagy elalszik, vagy halkabban beszél, akkor lehet, hogy a nézőközönség között is ez érezhető, hogy nem adok energiát, akkor könnyebben esetleg elszendergünk. Nagyon fontos kompetencia az elemzés-tervezés egy vezetőnél. Ügyfélorientáltság. Az elemzés, tervezés, az ügyfélorientáltság, ezek mindegyik fejlesztető folyamat. És igazából, mivel itt vagyunk az egyetemen, és az egyik kérdés az az, hogy milyen folyamatokat tudunk fejleszteni itt az egyetemen kócsokkal, én azt gondolom, hogy ezeket a kompetenciákat minden további nélkül. Az ügyfélorientáltság az nyilván a mostani diákság. Tehát a digitális benszülöttek teljesen máshogy gondolkodnak, a tapasztalt oktatóknak pedig ez egyszerűen átláthatatlan. Azt mondja a Mark Prensky, aki meghozta ezt a két kifejezést, hogy digitális benszülöttek és bevándorlók, hogy egyfajta ilyen szingularitásról beszélünk. Egy egyetemi oktató beszélget egy diákjával. A magyar nyelv szabálya szerint, hogyha megfogalmazzák, akkor a párbeszéd érthető. De vajon ugyanazt értik rajta? Nem merőben más az a világkép, amiből az egyik megfogalmazta, a másik pedig értelmezi azt az adott dolgot? Tehát, hogy az oktatást hova tudjuk fejleszteni úgy, hogy aztán a diákok szívesebben járjanak be órára. Vagy a teljesítmény. Ugye konkrét teljesítménymutatók vannak. Egy termelő vállalatnál minden egyes ember az egy költséghely. Számvitelileg kimutatható, hogy mit fordítottam ő rá az adott napon, és mit termelt. Ha nem termeli meg a bérét, a járulékait, plusz még azt a hasznot, vagy gépnek az amortizációját, amit ő használ, akkor az onnantól kezdve veszteséget termel. Kommunikáció, szintén fejleszthető kompetencia, döntési képesség is bizonyos mértékig, bár ez ennek is vannak azért gyerekkorban, meg ilyen örökölt részei is lehetnek, tehát a döntés, de fejleszthető, én azt gondolom. A kooperatív együttműködés, azt meg én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát az egyik legfontosabb dolog, rengetegszer találkozom olyannal vállalatunk szervezeteken belül, hogy emberek úgy beszélnek el egymás mellett, hogy ez hihetetlen. Coachként mediációs tevékenységet is szoktunk végezni. Felajánlom énnek, hogy figyelj, veled dolgozom, de bemegyek hozzá, és meghallgatom, hogy ő mit mond. És amikor ő is elmondja, és az ő világképén keresztül, akivel ő konfliktusban van, és nem tud kooperálni, meghallgatom az ő magyarázatait. Csekkolom, hogy miért jutott ő ide, visszamegyek, akkor próbálom vele megértetni, majd előbb-utóbb egy asztalhoz leültetni, és hogyha ezek az ellenpólusok közelítenek egymáshoz, majd feloldódik ez a feszültség, akkor ők sokkal jobban fognak tudni együtt dolgozni, és lehet, hogy a kezük alatt dolgozó 300-300 ember között is más lesz a munkakapcsolat. Nagyon érdekes, hogy vállalaton belül is ilyen versenyeknek a generálásánál, amikor bepöckölnek vezetőket, hogy na, a te csapatod most versenyez a te csapatod ellen, ez egy nagyon visszaütős történet lehet, mert a verseny az destruktívá teheti a szervezetet. Az egyik csapat nem úgy akar nyerni, hogy én minden jobb legyek, hanem hogy tudok keresztbe tenni a másnak. Eltüntetik a szerszámokat, a mérőműszereket. Nagyon valatos kis mozdulatok, hoppá, véletlenül bemaradt a zsebembe, elment öltözni, lejárt a munkaideje, ja, majd holnap reggel kell, beteszi az öltözőszekrényét. Nem lopta ő el a vállalattól, ki se vitte a kapun kívülre. De a másik csapat az jön a délutános műszak, leül, és akkor hoppá, hát ez nincs, az nincs. És már 15 percet csúszott a termelés, és már kimutatható, hogy hoppá, az LCD monitorokon kín van, hogy 2 órás csúszásban vagyunk. Tehát nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Valamint a vezetés, amiről szintén beszéltem, és itt még, amit korábban is említettem már, de az elemzés tervezésnél egy ilyen kockázat elemzési történet, hogy a kockázatokat egyszerűen itt Magyarországon, hogy tréningezünk meg, kócsolok csapatokat, nem akarják felmérni. A magyar ember olyan még mindig, mintha a ló hátán ülne, és akkor egy kicsit elmegyünk itt nyugatra. Végigjászkodtuk a sztyeppéket itt országról országra, rengeteget alkalmazkodtunk a különböző kultúrákhoz, aztán megint továbbáltunk, egyszer csak elértünk ide a nyugati birodalmakhoz, és még mindig bejárkáltunk, lövöldöztünk ott a nyilunkra. Azt hittünk, hogy a bab is hús. De ez nem így van. A kockázatelemzés egy nagyon fontos eleme lett a dolgoknak. Ma, hogyha egy feladatot adunk tréningen is egy csapatnak, hogy ez a feladat, kidolgozzátok, építsetek fel stratégiát, van rá ennyi meg ennyi perc. A coachingban hasonlóan az analógiák megvannak, dolgozt ki, nem, ő nekiáll és már csinálja is. azt egyszer csak a közepén megalakad, és olyan problémákat generált saját magának, amit az elején végig gondolhatott volna. És a kockázat elemzéshez szintén hoztam egy kis filmet.
It's done with piedras.
Stones.
Egyetemisták az aldó.
Sorry for my English. No?
It's okay.
it was a road for commercial people. Where? It's this one. Just
which
there.
One?
There.
Oh, yes.
Yeah?
Yeah.
This?
Yeah.
Oh. Who wants a pancake? No, thank you.
Here, polish.
You? Sure.
You want? Mm-hmm. Good pain special. Just look at this, look at this.
Szintén egy meglehetősen agresszív, de talán poénos történet. Nem gondolták már, európai egészségbiztosításról szólt a sztori. Tehát nem gondoljuk végig a folyamatainkat, és nagyon sokszor ez miatt futunk bele kudarcba, hogy a kockázatokat nem elemezzük. Hát aztán most eljutottunk ezzel a hübrisszel megálltott emberkéhez, aki én vagyok, Kaiser János. Arról akarok beszélni egy kicsit, hogy hogy lettem én coach. Mi az, ami ebbe az irányba vitt az én utamat, vagy pályámat? Az egyik, hogy 12 évesen, tehát én az a coach vagyok, aki a sportból jött. 30 éve űzök egy sportágat, előtte más csináltam, és 12 évesen kiválasztottak egy sportágra, amiben aztán néhány év alatt, 2 vagy 3 év múlva egy magyar bajnokságon vettem részt. Picike voltam, 40 kiló, tehát még a mostaninál is kisebb voltam, és az edzőm az soha nem hiányzott, de a versenyre megbetegedett, és nem tudott velünk jönni, és egy másik edző versenyeztetett. Azt lehetett tudni, hogyha jól szerepelek önmagamhoz képest, akkor a dobogó valamelyik fokán végzem a sportversenyt, és hát sikerült megnyernem ezt a magyar bajnokságot. És már szólt a himnusz, a bevonuló himnusz, amikor az edző odajött hozzám, az a másik edző, lehajolt hozzám, és azt mondta, hogy figyelj, majd hogy fölállsz a dobogó tetejére, és szól a magyar himnusz. Jó nagy levegőket szívja, hogy milyen érzés ott fönnállni. És én megfogadtam ezt a tanácsát, felálltam a dobogóra, mikor mondták a nevemet, és szívtam egy levegőt, hogy én vagyok a magyar bajnok. Igaz, hogy 40 kilós voltam még, pindurka, de ez egy óriási érzés volt. Tehát az, hogy egy ilyen mondat, nem sok mindenre emlékszem ezzel az edzővel kapcsolatban, pedig napi szinten találkoztam vele. De ez megmaradt nekem immár 30 éves távlatból, és amikor nekem a sportolóm, szintén az első sportolom, akinek a nevelő edzője voltam, magyar bajnokságot nyert, ugyanezt a mondatot tudtam neki mondani. És ez egy nagyon felemelő érzés, hogy valakit eljuttattam oda, ahol én voltam. És ez az, ami meghatározta nekem tulajdonképpen az életemet, hogy én szeretek embereket fejleszteni. Egyszerűen akkor érzem jól magam, hogyha teljesen mindegy, hogy ez egy pici gyerek, majd mesélek egy ilyen történetet is. A múltkor, hogy 35 másodpercig tartotta magát egy olyan baba, akit pont ilyen terápiára hordanak, és csupán annyi volt, hogy lefeküdtem vele szembe, és észrevett, és akkor ott gügyögtem neki. Az édesanyja meg megállt a hátam, azt kérdezi, hogy jaj, jár ki magát, milyen terapeutát, magához akarom hozni a gyereket. Mondom, Isten őrizzé, ehhez annyira nem értek, de el tudtam nála érni, hogy kitartsa magát, mert ilyen tartásbeli problémái voltak. Tehát sportedző és sportmenedzser voltam legelőször. Aztán a Nyugat-Magyarországi Egyetemen végeztem. Nagyon érdekes volt, én a közgazdász képzésemet, meg a pedagógiai főiskolán szerzett diplomámat az egy az egybe párhuzamosan csináltam. Közben Németországban profi sportolóként sportoltam, és úgy tudtam megcsinálni, rengeteget ingáztam Magyarország, Németország között. És például egy nagyon érdekes sztorit hadd meséljek el. Ugyanazon az éven vizsgáztam két, az egyik talán valami kultúra szervezés volt. Bemegyek a főiskolára, és mondják, hogy mondjam el, hogy egy író-olvasó találkozót hogy kell megszervezni. Mondják, hogy hát mondjam el ennek a folyamatát. Hát mondom, hogy igen, hát le kell hívni a szerzőt, meg kell szervezni a termet, stb. Stb. Mennyibe kerül ez, mennyi a bevétel? Hát többszöröse volt az, amibe került, és a másik, kérdezik, hogy na, és akkor ugyan megszervezi ezt az író-olvasó találkozat. Mondtam, hogy természetesen hát a kultúra az egy olyan dolog, ami nem működhet minden áron piaci alapon. Természetesen meg kell, hogy szervezzük ezt a író-olvasó találkozót. Rá egy hetére közgazdaságtan, vállalati beruházás, És akkor mondják, hogy üzemcsarnokot építenénk, ennyi a bevétel, ennyi a nettó jelenéték, ilyen, ilyen inflációval, következő 10 évben milyen pénzáramok vannak. És akkor az a végig kellett nettó jelenéték szervezetbe számogatni, és hát olyan határeset volt a történet, kicsit mínuszos. És mondom nekik, hogy hát ebben az esetben a számadatok alapján ezt nem szabad megcsinálni, mert hát veszteséges a történet. És akkor mikor lehet, kérdezik. Hát mondom, hogy az infláció így változik ebben az esetben, meg ettől az évtől, akkor elképzelhető, hogy megtérül ez a beruházás. Tehát teljesen más két vonalon kellett gondolkodnom, nem beszélve arról, hogy sportolóként, meg egy harmadik olyan dolog van, ami állandóan jár és zötyököl az agyamba. Aztán, ami még szerencsés volt, hogy kétszer hosszabb időt tölthettem New Yorkba, ahol szintén megtapasztalhattam, hogy amerikai üzletember hogyan viszi a saját vállalkozását. Ez számomra egy felemelő dolog volt, hogy támogathattam is néhány ilyen folyamatban. És 2008-ban megalakítottuk a 8-as tanácsadó Kft-t, ezt 8 coach alapította, 2008. 8. 8-án 8 óra 8 perckor írtak alá az alapító okiratot. Valamint dolgozom két közhasznú gyermekalapítványnál is, az egyiknél 20 éve, a másiknál csak 2 éve, és merőben máshogy dolgoznak ott az emberek. Tehát oda a piaci modellt bevinni, teljesen más coaching feladataim vannak az alapítványnál, ahol terapeuták azzal dolgoznak, hogy gyerekek jobban tudjanak mozogni. Oda nem lehet bevinni üzleti modelleket, nem olyan vezetőkre van ott szükség, mint a termelő szférába, és ez is azt gondolom, hogy színesíti egy kicsit a rálátásomat. Itt a sportpályafutásom a német csapattal, és még egy filmet hoztam, hogy mennyire fontosak ezek a minták. Azok a minták, amikről akkor beszéltem, hogy ez az edző nekem milyen mintát adott, hogy mit tudtam továbbvinni a tanítványaimnak a sportban, mert az egyik nagyon fontos dolog a tanulási folyamatainkban, az a már... Azt gondolom, a főszereplő arcát nem láttuk, de talán sok mindent tudunk róla. Tehát egy ekkora gyereknek nem lehet ezt tanítani, ezt ő másolja. És azért hoztam ezt ide, ezt a példát, mert nagyon sokszor vesszük észre, hogy egy kinevezés után, tehát mondjuk a vezetőt áthelyezik akár egy másik országba, az Audinál nagyon gyakran van ilyen, átvezet, és akit kineveznek a helyére, mivel neki a vezetője volt, nagyon szépen pontosan lekopízza azt, milyen volt az előző vezetője. Tehát amihez az adottságai illeszkednek, tehát egy vezető az egy minta, egy példaképpé is válik. És ezzel szintén szembesülünk ott benne a vállalatoknál egy-egy coaching folyamatban. Itt már csak tényleg néhány dolog van gyorsan, hogy az üzleti iskolák vagy a közgazdász képzésekben rendelkeztek olyan hárombetűs dolgot tanítanak, amiben mi belefutunk. Ugye a statisztikusok behozták az operációkutatást, a lineáris programozást, nyilván ez a költség, direct costing. Marketingesek az oszlopdiagramokat, a számvitelesek nyilván az adózási részeket, nyeresség, adólop, társaságadó. A HR a pszichológiát hozta be az üzleti életbe, illetve a közgazdaságtanba. Motiváció, illetve itt az EQ. A minőségbiztosításban az ISO, a TQM, a TQC. Tehát rengeteg ilyen hárombetűs folyamat van, csak azt akarom elmondani, hogy ezek mind-mind fontosak, hogy a vállalatunkat elemezzük. Úgyhogy a helyzetelemzésnek meg kell lenni, de ez alapján vállalatot vezetni nem lehet. Jó, tehát a jövőt kitalálni az teljesen képtelenség, csak még akkor is, hogyha nagyon jó controlling rendszerünk van, és a trendeket ki tudjuk számolni. És a jövőt nem tudjuk. Lehet, hogy jövő hónapban beút egy krak, egy tőzsei összeomlás, és már elmehetünk ezzel a controlling kimutatásunkkal bárhova, amin különben rengeteg ember dolgozik a vállalatnál. Hasznosak ezek a dolgok, csak vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy ezekkel lehet céget vezetni. Ugye itt a nettó jelenérték. Üzleti folyamatokról is még néhány szó, hogyha koncentrikus köröket rajzolunk, akkor középen az anyagáramlás van, majd azt követi a pénzáram, az adatáramlás, amit lekövetünk, szemantika, értékrend, és igazából be tudjuk húzni, hogy ide középre az anyagáramlást, azt Excel-le tudjuk követni. Megközelítőleg itt a szemantika, milyen értelmezésben vannak ezek az adatok, azt szimulálni is tudjuk. Ugye tegnap is hallottam minden egyetemi oktatót, aki szimulációs szoftverrel dolgozik, és tud elemezni még a gyártást, tehát a megépült termelő csarnokot tudja szimulálni számítógépen. Csak azt ne felejtsük el, hogy a számítógép ez egy program alapján működik, és nem az élet alapján. Tehát ebbe is van még kockázat. Illetve hát a döntéstámogatás az meg egy teljesen külső folyamat. A lényeg az az, hogy a vállalatnál a determinisztikus folyamatokat, amiket önműködhetővé lehet tenni, tipizálhatók, azok kiválthatók robottal. Tegnap hallottam egy előadást, ami Watsonról, az IBM-nek az új számítógépéről szól. Watson rengeteg adatot tud feldolgozni egyszerre, és a világ különböző pontjairól fűszereket szed össze, és olyan recepteket gyárt, amit hogyha megcsinálunk otthon, akkor a család elájul, és soha ember nem tudta volna megalkotni őket. Tehát az informatika nagyon előre tart, és azt beszélik, hogy 10 év múlva az amerikai munkavállalók munkájának a 10%-a kiváltható lesz gépekkel. Nem tudjuk, hogy milyen irányba haladunk. Tehát azért ez nagy veszélyeket is rejt magába. Viszont a mi coachok a vezénylést igénylő folyamatokba tudunk beleszólni, ahol emberek döntéseket hoznak. Itt a különböző helyzetek, szituációk, folyamatok azok tipizálhatatlanok és heurisztikusak. A döntéshozó tudásáról még néhány dolgot, ugye tényekkel lehet dolgozni, ott megjelennek a különböző mérési szabályok, események vannak, és oda egy valóban egy tanácsadó kell, egy instruktor. Ez az az eset, akkor alkalmaznak cégek ilyen tanácsadókat, amikor azt mondják, hogy na, új irodaház van, 30 ember fog itt dolgozni, 30 darab állomás kell neki, és akkor kijön egy instruktor, egy informatikai, és azt mondja, ekkora szerver kell, ilyen elosztókkal, ezekkel a csatlakozásokkal, hova fogtok fejlődni? Jövőre 40-en szeretnénk lenni. Akkor már beletervezzük ezt is. Konkrétan megmondja, hogy mire van szükség. A tréner az ügyességgel foglalkozik, csoportos tréningeken, kommunikáció, csapatépítés, konfliktuskezelés, tehát az ügyességet fejleszti. A coach viszont nagyon sok helyen az intuíciónak a területére lép be, ahol kicsit ilyen megfoghatatlanabb szabályok vannak, és ott támogatjuk a kollégákat. Ugye megkülönböztetjük ezek ma már általános dolgok, hogy a vezetőt, illetve a menedzsert, a vezető az egy jövőt vizionál, a menedzsernek pedig az a feladat, hogy kitalálja, hogy hogy juttass el a vállalatot oda a jövőbe, hogy az a kép meglegyen. És a döntés problémaoldást nagyon fontos. Aztán most jutottunk el oda, hogy miért a coaching. Ma reggel, ha hiszik, hanem a kedves jelenlévők, 7,2 milliárd ember reggel felkelt és éhes. 7,2 milliárd embernél már többen is vagyunk a Földön. És hogy az ökológiai lábnyomunk ne legyen nagyobb, azt részben úgy tudjuk megoldani, hogyha hatékonyabban dolgozunk, és én azt gondolom, hogy a coachoknak az egyik felelőssége az, hogy mindenhol olyan mértékben növeljék a hatékonyságot, hogy közben az ne menjen az embereknek a kárára. Tehát úgy tudjon tényleg hatékonyabb lenni, hogy sem az az adott vezető vagy ember ne fizessen azért a dologért, és tényleg azokat a kis helyeket is megtaláljuk, ahonnan még úgy tudunk hatékonyabbá válni, hogy a gyerekeinknek a jövőjét, az erőforrásokat itt az egész ökoszisztémába, azt ne borítsuk fel, és ne éljük fel a gyerekeink, az unokáinknak a rendelkezésére álló energiákat majd. Olyan gyorsak a változások, hogy ahhoz is tovább kell lépnünk, ha egyáltalán helyben akarunk maradni. Ugye most azt mondják, hogy a következő 100 évben annyit fogunk fejlődni, mint az elmúlt 20 000 évben technológiai szempontból. Minden ember képes a tudatos gondolkodásra, nem mindenki alkalmazza ezt bizonyára mindegyikünk tapasztalja. Ugye nagyok ezek a teljesítményelvárások, óriási célok vannak kitűzve az emberek elé, és tulajdonképpen ez már felőröl minket. És ezekben a folyamatokban is tudunk segítséget biztosítani. Ez a multitasking. Azt hiszem, nem kell messzire néznem. Egyszerre több mindent csinálnak a fiatalok, nem akarnak elmélyülni bizonyos dolgokba, a mély tudás az már nehéz lett. Nem olyan régen be voltam regisztrálva, személyesen is, de aztán csak interneten tudtam követni egy ilyen e-learning konferenciára, ahol azt mondta egy fiatal ember, nem láttam az arcát, mert a prezentáció volt érhetetlen a neten, hogy ők nem akarnak 500 oldalas könyveket elolvasni. Ő nekik ebből csináljanak egy 2 órás filmet. De ne is 2 órás legyen, 15 perces. Viszont amit 15 percben meg lehet mutatni, ezt meg lehet mutatni 2-be. Szóval az érdekes, hogy ő hisz ebben a dologban. Nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de hogy amilyen irányba jelen pillanatban haladunk, azért az óriási kockázatot rejt magába, én azt gondolom. És itt egy világviszonylatban is híres coachnak, Marshall Goldsmithnek a könyvét akarom mutatni, ami eddig működött, az nem visz tovább. ez majdnem biztos. Tehát a technológiai fejlődésben is egy ilyen szingularitás határához értünk, és az emberiséget, az embereket fel kell tudnunk készíteni a jövőre. Ugye a sportban vannak hasonló magas elvárások. Még egy apró diagram, az, hogy egyetlen embert bevonunk a folyamatba, jelen esetben a coachot. Tehát van az ügyfél, aki egy problémával küzd, mekkora a hiba gyakorisága, illetve hogyha már a coachot betesszük ebbe a lábrába, akkor lehet azt látni, hogy jelentős mértékben tudja a tévedések vagy a hibázások számát is csökkenteni. És még ezzel a kis karikatúrát mutatnám meg, szóval mindannyian ilyenek vagyunk ám, mint ez a kis orrszarvú. Tehát előttünk van a saját szarvunk, és a saját világképünkön keresztül ezt belevetítjük. Mi coachként azt tudjuk csinálni ezzel az orrszarvból, hogy egy kicsit megpróbáljuk megmozgatni a fejét, hogy hol innen, hol onnan kilásson a szarva mögül, és esetleg meglásson olyat is a világból, amit különben nem látott volna meg. És hát vannak ilyen általános mondataink is, hogy a legtöbb ember nyilván megkérdőjelezhetetlennek tartja azt, amiben van tapasztalata. Tehát nagyon nagy hátrány is lehet az, hogyha valaki nagy tapasztalattal rendelkezik bizonyos területeken, vagy nem tudja átadni a tudását, vagy már annyira hisz benne, hogy egyszerűen nem tud elvonatkoztatni mástól, és nem akar megismerni más kultúrákat, más gondolkodási módszereket. Jelen pillanatban sajnos ezt a területet én az általános meg középiskolai tanároknál látom, hogy bizonyos mértékben kezdtek úgy leszakadni, mert mindig úgy tanítanak, mint a 80-as, 90-es években, tisztelet a kivételnek. És hisznek abba, hogy ő 30 éve tanító, annyira tudja ezt az anyagot, hogy az valami hihetetlen. Csak azt nem veszi észre, hogy mondjuk az emlős állatok feldolgozásánál már a gyerekek a National Geographicon 1200 kockába per másodperc nézik a gepárdnak a futását. Ami az én gyerekkoromban, amikor még hétfőn tévése volt, ez elképzelhetetlen volt, tehát lehet, hogy nekem újdonságot mondott a gepárdról, de az én gyerekemnek, vagy aki jelen pillanatban általános iskolásonnak már ez annyira nem újdonság. Különböző helyzetek és megoldanó problémák annyira összetettek és bonyolult módon hatnak ránk, hogy igencsak nehéz felismernünk azt, hogyan is alakítják ezek a hatások a döntéseinket. És szintén egy utolsó film az, amivel itt lassan elköszönök. És egyetlen olyan momentum volt, ami félreviheti a dolgot. Ez rengetegszer, nem tudjuk megmondani, hogy a döntéseink jók lesznek-e. Rengetegszer, lépésről lépésre futok bele abba a problémára, üzleti döntés tekintetében is, hogy valaki meghoz egy döntést, egy hét múlva felvizsgál, húha, ezt nem így kellett volna, ezt eltoltam, mégis a másikat. Eltelik egy hónap, és azt mondja, mégiscsak jól döntöttem, mert időközben az történt, hogy egy év múlva megint az ellenkezője, aztán újra megint az. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy mi lett volna, ha ezek programozhatatlanok ezek a dolgok. És köszönöm a megtisztelő figyelmet a 8-as tanácsadó és a Digitis Kft. Nevében.
Készült a Széchenyi István Egyetem megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.